Áldás békességet kívánok minden kedves hallgatónknak. A református félóra műsorát hallják. Tóth Péter lelkipásztor beszél, Lorén Ohio-ból. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Reformáció ünnepére emlékezünk. Ugye? Ez a mostani időszak, október 31-e közvetlen környezete az, azért ezt az évfordulót hozza elibénk, mielőtt mi elénk magyarok elé, hiszen a Luther Mártonhoz kötődő történet, ugye október 31-én a történészek szerint Luther Márton a Wittenbergi vártemplom falára függesztette ki 95 tézisét, amellyel, mikor vitára hívta korának gondolkodóit, teológusait, akkor ezzel megindította az emberi hívő értelemnek azt a fajta forradalmát, amit később aztán reformációként, a biblikai alapokhoz visszatérésként ünnepelt a keresztény egyház, és amelynek a következményeitől megváltozott ez az egész világ. Ugye, az írásbeliségnek egy félelmetes terjedése indult be, ez is annak idején az ige, az Isten szavának a megbecsülésére vonatkoztatható vissza. Másrészt pedig a kornak a nagy találmánya, ugye a nyomdagép, ami Gutenberg nevéhez kötődik, ebbe az időszakban terjed, tehát ennek aztán segítségével lehetett sokszorosítani dolgokat, és ez aztán behozta az emberek elé annak szükségességét, hogy írni, olvasni, tanítsák az embereket. Ennek a tanításával pedig élen jártak a keresztény egyházak, akik számára alapvető volt részben az, hogy az emberi megértést elősegítsék, részben pedig érthetővé és elérhetővé tegyék az Istennek szavát. Így aztán elkészültek annak az időnek a Biblia fordításai. Luther Márton maga is készített egy Biblia fordítást annak idején, amikor György Lovag néven a Warburg várába rejtőzködött, ahonnan aztán később a történet szerint az idővel kirobbant parasztlázadás leverése idején került újra elő. Na hát ez volt az a történet, ami hozzátartozik a reformáció ünnepéhez, a szellem felszabadulása, az emberi szokásjogra telepített emberi dogmatizmusnak, az egyházi dimenziójának a túlértékelésétől való szabadulás. Én azt hiszem, hogy ezzel megindult az emberi történelemnek egy sajátos korszaka, amely természetesen eredményezett mellékvágányokat is, hiszen ahol megjelenik a szabadságot, megjelenik a szabadságnak a félreértelmezése, megjelenik az alkalom és az alkalom rosszul való kihasználása, vagy pedig döbbenetes módon kártékony kihasználása is meg tud jelenni. Tehát ez több-több oldalról ment. A reformáció egyházai azok az igazságot keresték, hit induló ponttal keresték, és általában a Szentírással való viszonyba keresték ezt meg. Így alakult aztán ki az a fajta közösség, ahol az emberek megtanulták újra egymást valamiképpen egyenlőnek tisztelni. Ez egy hosszú folyamat volt természetesen, tehát ennek a próbálkozásai történészek tudják kutatni és nyomozni. Nos, ez lett volna az indulása annak a pár percnek, amit itt önökkel tölthetek a rádió hullámain keresztül. Még visszatérek ide, de egy pillanatra átlépnék egy másik évfordulóhoz is, ami szintén egyfajta szabadulás élményről beszél, de a november eleje a magyar, főleg a legújabb kori magyar történelembe az 1956 tragédiáját hozza elibénk, ugye ez a november 4-e és azt követő időszak, amikor arról szól az emlékezet, hogy a hatalmas kommunista hatalom, a Szovjetunió hogyan tiporta el Magyarország zsoldosai segítségével a magyaroknak szent forradalmát, amelyet a szabadságért folytattak. és hogy ez aztán később mit eredményezett? Tehát azt eredményezte, hogy az amerikai magyar közösségeink megújultak, hiszen a nagyszámú menekült, aki megérkezett Amerikába, az megfrissítette a mi magyar közösségeinket, egyházi közösségeinket is, református közösségeinket is. Ugye ennek példájára hadd meséljem el a következő történetet. Annak idején egy Tóth Kálmán nevezető lelkipásztor volt Lorain, Ohio-ba, aki a helybeli polgármesterrel együtt érkezett meg Camp Kilmerbe, ami New Jersey-ben volt, és onnan néhány autóbusznyi menekültet hoztak fel Lorainbe, akiknek a leszármazottja egyébként a magyar közösségnek a mai napig nagyon jelentős részét ajándékozták ennek a vidéknek, és ma is az ő segítségükkel ünnepeljük meg azt az örökséget, ami magyarnak, reformátusnak, keresztjénnek tart bennünket ebbe a világba, és azt az élményrendszert is mi hordozzuk, amely el tudta mondani az embereknek, a valóságnak azt a dimenzióját, amely sokak számára a magyar 56-os forradalom megtörténtéig az nem volt látható. Ez ugye Márai versében van egy ilyen szakasz, hogy ami arról beszél ugye a mennyből az angyalnál, hogy nem értik, akik örökségbe kapták, hogy így nagy dolog a szabadság. Ugye, mert a szabad világban az úgy tűnik, hogy ez rendelkezésre. Más oldalon pedig azt tudjuk mondani, hogy ez rántotta le a leplet arról, amit korábban a Szovjetuniónak neveztek, aminek azért volt egyfajta romantikus elképzelése, és erről a romantikáról rántotta le a leplet a magyar forradalom, és ettől fogva lett azért valamilyen módon láthatóvá az, hogy ez azért nem az igazság birodalma. Ezt sokáig nem akarták kimondani, hiszen a Szovjetunió hihetetlen emberáldozatot hozott azért, hogy a második világháborúnak valahol vége lehessen, és annak az a tragédia valahol elkezdhessen történelemmé válni. Hát persze ennek aztán voltak ellentmondásos részei is, mert azt mondták egy időben, hogy a Sztálin két hibát követett el az életébe. Az egyik az volt, hogy Európát megmutatta a katonáinak, a másik pedig az volt, hogy a katonáit megmutatta Európának. De ez csak egy ilyen viccesen próbáltam beszúrni ide. Természetesen az volt a helyzet, hogy a világlátás, ami ezt a nyugati felét az emberiségnek jellemezte, ezt egy kicsit átrajzolta az a magyar forradalom, ami annyi véráldozatot követelt, ami hőseinktől, mely aztán elbukott, ugye ez történt meg november 4-i kezdettel, ez tényleg egy véres megtorlásba torkolott bele, és ekkor történt meg az, hogy ami 56-osaink elhagyták az országot, Magyarországot, és letelepedtek szerte a világon, nagyon sokan közöttük Amerikában, és még egyszer mondom, áldást hoztak a magyar közösségnek, feladatot jelentettek, és minden esetre friss vért jelentettek a mi szervezeteink életébe, és ezzel megáldottak bennünket azzal, hogy továbbra is nagy mértékben tudjuk fenntartani a magyar örökségünket, különösen azokon a helyeken, ahol nagyobb kolóniák alakultak ki, mint például Cleveland és közvetlen környezetébe, de beszélhetnénk New Yorkról is, és beszélhetnénk egyéb nagyvárosokról is ebből a szempontból. Szabadságélményről beszéltem, és én azt gondolom, hogy a szabadságélmény az mindig egy érdemes dolog, egy ünneplésre érvényes dolgot jelent. Ez minden nemzet életében valamilyen képen módon megjelenik. Én amikor Amerikába érkeztem, akkor a számomra ennek az legnagyobb jelzése volt egy Franciaországból kapott szobor, ami a New Yorki öbölben áll, oda mindig elvittem a vendégeimet látogatni, így aztán a szabadság szobornak a koronájában rendszeres vendég voltam. Úgyhogy örömmel mentem oda, mert ez szimbolizálja igazán azt, ami bennünk magyarokban, amerikai magyarokban megvan valahol benne a vérünkben, ez a szabadság tisztelet, és a véleményünknek a kimondása, ugye az emberben van egy vélemény, akkor azt mondja, hogy ahogy annak idején a proféta mondja az Ószövetségben, hogy ordít az oroszlán a pusztában, ki ne rettegne, az Úr szava szól, ki ne profétána, és ebből hadd vonjam le azt a következést, ha pedig úgy érzem, hogy valahol igazság van, akkor azt az igazságot, azt én folyamatosan képviselni kívánom. és rá nem csak képviselni kívánom, hogy kell is nekem. Ez lenne az a fajta erkölcsi erő, ami mozdít engem az életem során. Ugye? Ez az angol úgy mondaná, hogy moral drive, ami az emberben benne van. Ezzel lehet aztán valahol elhinni azt, hogy azt, amit csinálunk, az jó. El lehet vállalni a cselekvésnek a kockázatát, ugye? Ezt amikor körbenézünk, és látjuk azt, hogy mennyien nem vállalják ezt el, akkor azt tudom mondani barátaim, hogy azok, akik elvállalják, azokban legalább ott van a hit. Az új mentse megvennünk azok, hogy rossz dolgokba higgyünk. És erről biztosít bennünket az, amit a református eleink azt annyira igaznak tartottak, hogy az igazság dimenziójának az érzékeléséhez, vagy mondjuk úgy, hogy meglátásához, az kell egyfajta isteni segítség, amelyet egyébként a Szentírás lapjain megjelenő isteni ige biztosít az egyház számára. Tehát nehogy embernek akaratjából történjenek csak a dolgok, hanem az Isten szeretete vezessen bennünket. Ezt meg lehet tanulni a mi Urunk Jézus Krisztustól, és itt lépek vissza a reformációtól. Ahol a tanító mesternek a személye az nem egy emberként jelenik meg, nem egy nagy vezérként, nem egy filozófusként, valamiféle hatalmas, vagy gazdag, vagy egyéb módon erőteljes személyiséghez kötődik, hanem mindenképpen az Isten igéhez kapcsolódik. Tehát ezzel való kapcsolatban alakul az ember, természetesen a saját perspektívája alakul ki ebből a szempontból. Ahogy testvéreim, ezt úgy lehetne mondani, olyan ez az egész, mint ott a Mózes 5. könyvében, amikor az öreg Mózes megy fel a hegyre. Évtizedek óta vezeti népét a pusztai vándorlás során, ugye Egyiptomból megszabadulnak. Újra hegyre megy, érdekes módon ez a hegymotívum, ez megjelenik a mózesi történetben többször, a küldetésének az elején, aztán megjelenik akkor, amikor törvényt kap a nép, ugye aztán később pedig itt a Nébó hegyén jelenik meg neki, ahol rátekint az ígéret földjére. És ezt szeretném alkalmazni a reformációval kapcsolatban, ezt a képet, testvéreim, amely arról beszél, hogy mindnyájan az életünk során valahol kapaszkodunk. Időnként fölfele, aztán visszacsúszunk egy kicsit, néha olyan sziszifuszinak látszik ez a dolog, de ez már nem Biblia, ez a sziszifusz történet, ez inkább az egyéb mitológiáknak a köréből származó történet, de hát lényeg az van, hogy az ember egy nagy küzdelemmel próbál valahogy perspektívát nyerni, látásmódra szert tenni, ugye, és az életünk egy fajta ilyen szempontból egy tanulási folyamat, amely egyre több és több információnak, élménynek a tetején állva lát rá az egész dologra az ember. És én azt hiszem, hogyha valakit leragasztanak a földről, és az nem tud fölmászni, akkor ő neki csak ilyen horizontális látása lesz. Horizontális látása. Ami mindig beleragad a hétköznapok apró problémáiba, és onnan nem tud kikeveredni, és az az igazság, hogy az emberi életnek vannak végsőképpeni kérdései, ezeket nevezzük értékeknek, ezeket nevezzük reménységeknek, ezeket nevezzük látomásoknak. Ezek nélkül nagyon nehéz egyébként valamit is csinálni. Én azt tudom mondani, hogyha valaki nem tud valamit megtervezni hosszú távra, akkor bizony az mindig csak pillanatban fog élni. És akkor a nagy dolgok maximum véletlenszerűen, vagy más emberek törekvései által tudnak történni. Persze ezt is meg lehet oldani, hiszen akkor mindenki a bölcs nem cselekvésbe tud beburkozni. Ugye megmondtam nektek, mondja az ember, aztán, hogyha pedig valami jó történik, akkor hát ugye ennek természetesen megpróbál az ember része lenni. De egyéb esetekben pedig semmi kockázatot nem vállal az ember. Az a helyzet, hogy én azt tudom mondani, aki nem áll fel, hogy csináljon valami, az ülve marad, és ott éli a maga életét, mert az életét azt, ameddig azt tart, azt élnünk kell. Lehetőleg ezt nem úgy mondja az ember élni kell, hanem valahogy olyan Louis Armstrongosan, aki énekelt ez a Wonderful World című énekét, hogy ez a csodálatos világ, hogy rányitja az ember a szemét, mégiscsak szép ez az egész. Azt mondja, vagy éppen egy magyar költővel vagy a helyben szép ez a keszekusza, mégis úras szent össze-vissza. Mondja, ezeket lehet elmondani. Vagy egyben ez jutott az eszembe, hogy ezt említsem. De lényeg az, hogy valahol egy alapvetően egy pozitív hozzáállás kell az egészet. És annyi mindentől lehet ezt tanulni. Lehet ezt Mózestől, lehet a reformátoroktól, legfőképpen a keresztény ember hitének fundálójától, az Úr Jézus Krisztustól, de ezt lehet valahol megtapasztalni, és akkor ez megbátorítja az embert, mert azt szokták mondani, hogy akik a reformációt ünnepik, azok ezek a protestánsok, de azoknak van egy protestáns principiumok, ami abból áll, hogy fölemelem a szavamat, ott, ahol igaztalan dolgokat látok, igazságtalanságokat látok történni, ott fölemelem, mert van látomásom arról, ahogy a dolgoknak lenniük kellene. És még meg is kockáztatom azt, hogy mindezért valamit tegyek az életem során. Ugye? Kockázatos ez az egész utazás. No, barátaim, egy evangéliumi részletet szeretnék felolvasni, mert János evangéliumában van erről a perspektíváról egy gyönyörű fejezet, ami ezt mondja, hogy Jézus mondja a 15. rész, 12. rész, 15. rész, 12. versével kezdődik ez a szakasz. Az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életet adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, hanem barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az atyától hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja néktek. Ez az én parancsolatom nektek, egymást szeressétek. Egymást szeressétek. És hogyha egy kicsit ehhez hozzáteszem a Máté evangéliumának a legvégét, aki már a keresség sákramentumát valaha ünnepelte, az ismeri ezt a szakaszt, Máté evangéliumának az utolsó két versét, azt mondja, elmenvén ezért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megcselekedjék mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én veletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Hát vannak ebben olyan üzenetek, amiket az ember szinte megpesdítik a vérét, azt mondja, hogy mégis van értelme ennek az egésznek. Yeah. És azt mondja az ember, hogy de azért több ez, mint amiről Ady Endre ír a Sikerasszonyhoz írott versében, ugye? Nem kellek, jól van, jöjjön, aki kell, lantot, hitet, vígan, szegre akasztok, kicsit kacogok, én és a siker. És egy másik része, szebb dolog, kopott kabátba szokni. Úri, dőj fel, megállni, mosolyogni, még tovább szalad, kacsintva, hívva. A siker, ez a nagy hisztérika. Vannak ebben azért üzenetek, a költő óriásunknak a verseit néha örömmel lehet olvasni, és annyi mindent hordoznak. De valahol még egyszer mondom, hogy a reformációról szeretnék beszélni, a reformációnak az emberi lélek számára való szabadság élményéről szeretnék beszélni, és arról, hogy nem emberi hagyomány, nem valami emberi erőszak, félreértett dogmatizmus, hanem a hit és az Isten kegyelme az, amely meghatároz bennünket, amelynek megfelelő értéséhez pedig maga az isteni szó vezet el bennünket, amely nem emberek ötletében, hanem legfőképpen a keresztények és a hívők közösségében kincstárrá vált szentírás lapjain érkezik el hozzánk azon a hatalmas időutazáson keresztül, amit történelemnek nevezünk, barátaim. És akkor, amikor azt próbáljuk mondani, hogy ez hogyan lehet egy méltóképpeni életet élni, akkor azt tudom mondani, hogy ehhez méltóképpeni életet az segít bennünket élni, hogyha nem megijedve körülményeinktől, nem félve attól, hogy emberek mit fognak mondani, hanem legfőképpen fölismerve azt az igazságot, amit méltóképpen ünnepelni lehet, ez alapján berendezzük életünket, tanítjuk gyermekeinket, meg reménykedve élni életüket, nem csak arra tanítjuk őket, hogy mi éri meg az életben, mert akkor csak pragmatisták lesznek, akkor lehet, hogy elvtelenek lesznek, akkor csak pénzt számolni tanulnak meg, de nem tanulnak meg jó embernek lenni. A küldetésünk az nem ez, hanem az, hogy az embereket megtanítsuk arra, hogy az életben egy valós dimenzió a reménység. Vannak értékei annak, hogy közösségi életet éljünk, összekapcsoljuk egymással erőnket, és csodálatos dolgokat alkossunk az életünk során. Ha pedig valami igazságtalanságot és olyan dolgot láttunk, amely mindezt akadályozna, akkor pedig fölemeljük azt a csodálatos protestáns principiumot, amellyel meg lehet változtatni azokat a dolgokat, amelyek úgy érezzük, hogy nem jók ebben a világban. Legalábbis neki menjünk a megpróbálkozásnak. Ugye, hogy elkezdjük csinálni a dolgokat. Hogy ne csak mondjuk az igazságot, hanem cselekedjük is. Hiszen a kettőnek valamiféle összhangjának meg kell jelenni ebben a világban. Mert amikor csak szó marad az üzenet, akkor, hogy szokták mondani, a szó elszáll. Elszállhat. És az Isten mentsen meg bennünket attól, hogy az ő szava elreppenjen előlünk, hanem az lakozzon rajtunk, és annak árnyékába tudjuk élni a mi életünket, sőt, ennek a biztonságába tudjuk hívogatni egymást, és így megbátorítva pedig védelmezni, segíteni tudjuk egymást a jövőben is, és megjelenítsük mindazokat a dolgokat, amelyek ebben a világban azok valamiféle életerő adó látomásokká tudnak válni. Magunk számára is, meg azok számára is, akik a közelünkben laknak. Hát felelősséget hordozunk, persze, de felelőssége csak annak van, akinek hite van. A többieknek vannak mindenféle hétköznapi problémáik, amik szintén az ő számukra fontos, de ezen túl is van valami, és ezt az ezen túl lévő dolgoknak a remélet valóságát pedig azt ránk bízta az Úr, hát akkor hordozzuk, amennyiben van annyi önbecsülésünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ugye innen indult a reformáció, amelynek nemes ünnepéről próbáltam beszélni az alkalommal, ezért kockáztatta a létét Luther Márton, amikor a Wormsi birodalmi gyűlésen elmondta azt a következő mondatot, hogy az én gondolataim az Isten igéjének rabjai, és így aztán nem tehetem meg, hogy visszavonjam mindazt, amit leírtam, mert akkor a lelkiismeretem ellen cselekednék, a lelkiismeretem ellen tenni pedig igaztalan, és nem jó, ezért aztán itt állok, másként nem tehetek, nem vonhatom vissza, amit mondtam. Ezeken nagy szó, itt állok, másként nem tehetek, ide szokták rövidíteni a dolgot. Barátaim, a dolog az, hogy ezzel a szemponttal jöttek fel a többi reformátorok is, és kezdték megváltoztatni a világot, Calvin, Zwingli, John Knox, ugye, ezért égett el mágián Husz János is, és emlegethetnénk még azokat a dicső embereket, akik életüket kockáztatva is az Isten igéjét hordozták ebben a világban, hogy az emberek számára az Isten üzenete nem tekintély alapon érjen el, hanem a közösen felismert igazság, hitbéli igazságok ünneplésébe tudjon telni az embernek az élete, így aztán ne féljünk és ne aggódjunk abból az iránt, ami a jövőben történik. Ezt Bajetyen Pál apostol úgy mondja, hogy minden napnak, ezt Jézus mondja a hegyi beszédben, minden napnak elég a maga baja, ne aggódjatok hát, hogy mi történik holnap, és figyelemmel kísérjétek a mező lilaimait, bizonnyal mondom nektek, Salamon a legnagyobb dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. És ha a mezőnek virágát, amely este elszárad, így megbecsüli az Isten, mennyivel jobban megbecsül titeket, barátaim. Na hát ez egy gyönyörű üzenet, amelyet tudunk hordozni az életünk során. Hát itt fejezném be a megemlékezésünket. Remélem, hogy az idő, amelyet együtt töltöttünk a mai napon, az tényleg valami módon ünnepi megemlékezés volt. A reformáció kezdetéről, ugye 1517 és az azt követő időszakról, és közben azért beszéltünk 1956-ról is, amelynek az áldozatairól emlékeztünk meg a mai napon, ugye a november 4-ét következő nagy elvándorlás a mai napig, a szemem előtt van az a híres kép, ahogy vonulnak a vasfüggöny romjain keresztül a menekültek, és néhányan visszanéznek ezeken a fényképen, miközben elhagyják a hazát. Ez olyan, mint ez a régi ének, ugye elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországról, visszanéztem félutamból, szememből a könny kicsordul. És amikor ezeket mondom, akkor én magam is meghatódva köszöntöm minden egyes testvéremet, akik emlékeznek reformáció kezdetére, emlékeznek 56 hőseire, az Úr áldjon és őrizzen meg benneteket, barátaim. Találkozzunk a rádió hullámain valamikor a jövőbe, következő alkalommal valamelyik kollégám fogja hirdetni itt az igét, reménységem szerint hozva nektek el az Isten szeretetének örömüzenetét. Így búcsúzok most az ige hirdetésemtől, és mondok egy kedves régi szót, ámen. Néhány dolgot szeretnék említeni az elmúlt időszak történetéből, hiszen a közelmúltban járt nálunk a szlovákiai magyar tanároknak a kórusa. Voltak ők Lorénbe is egy koncerten, de egy nagy sikerű koncertet adtak a nyugati oldali magyar református templomnál. Ezeknek az alkalmaknak a támogatását szeretném megköszönni. Először a magam gyülekezete neve Lorén nevébe, és mivel én vagyok itt a rádión, ezért köszönetet mondok a clevelandi közösségnek is, azért, hogy a Puritas Avenue-n a koncertet támogatták. Hát adja Isten, hogy sok ilyen ünneplés jöhessen össze abból a szempontból, hogy egymást köszönthessük abból az alkalomból, hogy valakit támogathatunk, aki a mi nemzeti örökségünknek a hangjait hozza el számunkra. Amikor ezt a mai műsort veszem fel, hiszen ez felvételről szól a kedves hallgatóhoz, ezekben az időszakokban indulnak aztán vissza ezek a kedves tanárok, Bécsbe fognak repülni, Chicagóból, és onnan pedig azt hiszem autóbusszal térnek meg majd aztán Szlovákiába, a felvidékre, hogy ott továbbra is énekszóval, a hétköznapokon pedig tanító szeretettel ápolják az ottani magyarságnak a következő generációját. Az Úr legyen, kedves testvéreim, veletek! És szeretettel említem ezt a dolgot. Kedves testvéreim, még egyszer szeretnék csak egy rövid imádságot mondani, megköszönni mindazt a kedvességet, amellyel fönnmaradnak a mi egyházaink, a ti hitetekkel ehhez, és a ti szeretetetek. Ti kérlek, hogy erről biztosítsatok bennünket is, akik Istent szolgáljuk közöttetek, hogy ezáltal is megerősítve juthasson el a szavunk a hitnek, Krisztus evangéliumának a hirdetése fiatalhoz, időshöz, továbbra is. Ehhez kérjük az Úr áldását mindahányunk életére. Kérlek titeket, hogy támogassátok bennünket, a magyar közösségeinket, hogy az Isten dicsősége tudjon tükröződni továbbra is rajtunk. Ehhez kérem az Úr áldását mindnyájatok életére, családjaitokra, szeretteitekre, barátaitokra, szervezeteitekre, klubjaitokra, de legfőképpen a hívők közösségeire mindenféle felekezetben. És az Isten szeretete, mely minden ítél felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.